Kedves testvérek, a 68. Zsoltárt. 68. Zsoltárból a második verstől a 7. versig terjedő ígéket olvassuk fel. 68. Zsoltár második versétől kezdjük az ige olvasását. Felkél az Isten, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. Amint a füst elszéled, úgy széleszted el őket, amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és újongnak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Árváknak atya, özvegyeknek bírája az Isten, az ő szentséges hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Amen.
Thank you. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délelőttön. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk, adja az Úr, hogy tudjunk lelkileg növekedni, épülni a hitben. Köszöntjük szeretettel Bodor Sándor lelkipásztor testvért. Nagyon örülünk, hogy elvállalta a szolgálatot, már délelőtt is itt lehet közöttünk, majd délután testvérünk szakaszra fog menni. Imádkozzunk azért, hogy a Jóisten használja testvérünket közöttünk, és majd délután ott szakaszon is, hogy erősödjünk a lelkünkben. Ez a nap az Úr házába, testvéreim, ez az Úr akarata, hogy növekedjünk, hogy erősödjünk. Használjuk ki a lehetőséget, legyünk nyitottak az Úr igére, a tanításra, a buzdításra, az imádkozásra, a szolgálatra. Délután is lesz lehetőség szolgálni a gyülekezetbe, és majd a hétköznapokban. Az énekkar szolgálatát kérjük, azután Bodor testvér fogja Isten igéjét hirdetni.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és üdvözletet hozok a Monos Petri és az Ófegyverneki gyülekezetek részéről. Ugyanakkor a szövetség vezetősége részéről is üdvözletet hozok. Tegnap részt vettem Nagyváradon a Misszió konferencián. És a testvérek is üdvözlik a Szatmári gyülekezetet is. Örülök annak, hogy az Úr lehetőséget ad együtt imádkozni, énekelni és együtt szolgálni ezen a helyen. Nagyon kellemesen hat rám az, hogy az imaház tele van, még a karzat is majdnem egészen. Emlékszem rá, hogy régebben még evangelizáláson sem telt meg így a gyülekezet, az imaház, S hála az Úrnak, hogy sokan vagyunk, és ez azt jelenti, hogy szomjazok, éhezzük Isten igéjét, és a vágyunk közelebb jutni az Úrhoz, vágyjuk jobban megismerni az Urat, és szeretnénk az ő szolgálatába állani, és feladatunkat, amit ő reánk is bíz, elvégezni az ő akarata szerint. Az Úr áldja meg a testvéreket, áldja meg együttlétünket, az evangélizáló lehetőségeket is, és adjon sok megtérő lelkeket, és sok hívőket, akik komolyan követik az Urat, mint halálig. Nagyon fontos elindulni, nagyon fontos követni az Urat, de nagyon fontos végig hű maradni, légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Az Úr segítsen minnyájunkat erre. Amen. Amen. Az iga, amiből szeretnék szolgálni, most a Zsoltárok, a 68. Zsoltárban van. Ez az 5. vers második fele. Azt mondja, énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének, csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át. A román Bibliában, mindig magammal hordom a román Bibliát is, úgy van, azt mondja, készítsetek útat, csináljatok útat annak, aki halad előre, cselújtse önaintjáza, aki halad, aki megy előre. Magyarul úgy írja, hogy aki jön. Nem nagy a különbség, de mégis az egyik a másikat kiegészíti. Tehát az Úrról van szó, és mi nem régen ünnepeltük, lehet, hogy a magyar testvérek között nem nagyon szokták ünnepelni a vízkereszt ünnepét, de mi nem régen ünnepeltük ezt, és megemlékeztünk arról, hogy maga az Úr Jézus Krisztus bemerítkezett, és Keresztelő János merítette be őt. És Keresztelő Jánost, amikor megkérdezték, hogy kicsoda, még amikor még meg sem kérdezték, írja az evangélista, hogy ő az, akiről Ésaiás ír, hogy szó hallatszik a pusztában, készítsetek útat a pusztában annak, aki jön az Úrnak. Készítsétek az Úrnak útját. Hát ő egy ilyen útkészítő volt az Úr Jézus számára. És felolvasott igénk azt mondja, csináljatok útat, készítsetek útat annak, aki jön. Biztos itt nem arról van szó, hogy jön az Úr Jézus az ő második visszajövetelével. De addig, amíg még eljön, addig az Úr Jézus itt jön, közöttünk halad, megy előre, halad, és mi útat kell készítsünk a számára. Emlékszem rá, hogy egyszer, amikor nem tudom, mennyire emlékeznek a testvérek arra, hogy Barbatéi testvér volt az egyházunk főtitkára. Amikor mind magyarok, románok együtt voltunk, és egy szövetséghez tartoztunk, és az államunk elnöke készült egy amerikai látogatásra. És hát arról tanácskoztak, hogy ki lehetne alkalmas arra, hogy elmenjen Amerikába, és előkészítse ezt a látogatást, hogy sikeres legyen. Hát tudjuk azt, hogyha egy államelnök, vagy egy király, vagy egy miniszter valahol ellátogat, annak a látogatását előre el kell készíteni. Barbatéi testvérre ráemlékeztek, azt mondták, ott valahol a nagy tanács van, hogy Amerikában a baptistáknak nagy szavuk van. Mi a baptistákon keresztül tudnánk felvenni a kapcsolatot az amerikai vezetőséggel, állam vezetőségével, hogy így készítsük elő ezt a látogatást. És Barbadé testvére beszéltek, és megbízták, menjen el, azt mondja, menjél el, beszélj a te testvéreiddel, hogy nyissanak ajtót neked az állam vezetősége előtt, hogy beszélj velük, hogy készítsék el ezt a látogatást, legyen sikeres, legyen jó eredményes ez a látogatás. Barbatéi testvér elvállalta és elment Amerikába, és amit tudott, megtett, és hál' az Úrnak elég sokat tudott tenni, úgyhogy elég sikeresen fejeződött be ez a látogatás. Amikor befejezés felé érkezett, mielőtt visszatért volna az államelnökünk, összehívta mindazokat, akik ilyen megbízatással voltak Amerikában, és megköszönte nekik, és külön megköszönte, azt mondja, Mulțumesc domnul Barbatei. Hát Barbadei testvér jó szándékkal tette ezt. Amikor elmondtam ezt az amerikai testvérek előtt, sokan nagyon sajnálkoztak, hogy hogy tudott ilyet vállalni Barbadei testvér, hogy Ceausescu-nak útat készítsen Amerikába. De Barbadei testvér jó szándékkal végezte ezt, gondolta, hogy ezzel a mi egyházunk, ugye, presztízse, ugye, tekintélye nő az állam, az országba, és nagyobb lesz a szabadságunk, és nagyobb lesz a lehetőségünk munkálkodni. Csak azt akarom kiemelni, hogy itt is szükség volt arra, hogy valaki útat készítsen. Az Úr Jézusnak is szüksége volt, hogy valaki útat készítsen a számára ezen a földön. És ezért küldte el keresztelő Jánost, hogy készítsen útat, készítsen Jézus Krisztusnak, az Isten fiának útat ezen a földön. Testvérek, feltesszük a kérdést, hogy vajon ma szükség van-e arra, hogy az Úr Jézus számára valaki útat készítsen. Erről szeretnék beszélni ma délelőtt, és először is azt szeretném megjegyezni és kiemelni, vagy aláhúzni, hogy igen, szükség van arra, hogy mi útat készítsünk az Úr Jézus számára. És olyan értelemben, a mi saját életünkben legelőször is. Az én saját szívemben. Mert ha az én szívemben nem nyitom meg szívem ajtaját, az Úr Jézus Krisztus nem jön be a szívembe. Azt mondja a Jelenések 3:20, ugye? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő is én velem. Az ember kell meghallja az Úr szavát, és megnyissa szívének ajtaját. Ez azt jelenti, hogy Isten erőszakkal nem tör be senkinek a szívébe, senkinek az életébe, önként kell ajtót nyitni, önként kell befogadni Jézust a szívünkbe, az életünkbe. Önként kell döntsünk afelől, hogy vállaljuk-e, hogy Krisztus szívünkbe költözzön, hogy Krisztus életünk ura legyen, elfoglalja a trónt a mi életünkben. Önként kell nyissunk ajtót, útat készítsünk a számára. Ha megfigyeljük az ígét, azért mondom, hogy összekombinálom a két fordítást, magyarul azt mondja, annak, aki jön a pusztákon át. Románul nem mondja pusztákon, hanem pinkümpi, tehát a mezőkön, vagy valahogy ilyen értelmez a szó, a mezőkön át. Mit értek én az alatt? Azt értem, hogy ahol még az Úr Jézus nem jött egy ember szívébe be, egy családba, vagy egy közösségbe, vagy egy országba, egy nép életébe. Hiányzik onnan Jézus, ottan pusztaság van. Úgy, mint a sivatagban van, mint Szaharrában van, mint Afrikában van. Mennyi pusztaság van? Láttam ilyen pusztaságot, és nagyon érdekes és csodálatos menni ilyen pusztákon át. Az ember élete olyan, mint egy puszta, élettelen, örömtelen, boldogtalan, üres, nincs értelme, nincs benne élet, nincs benne semmi jó. A világ nagyon sok mindent kínál. Azt mondja, csalfa ez a világ, sokat ígér, keveset ad. Ezt mondták nekünk régen az öregek. És valóban úgy van, sokat ígér, mint a pusztában. Nem tudom, hogy hallottatok-e arról, hogy a pusztában lehet déli bábot látni. És emlékszem rá, hogy olvastam a David Livingstone életrajzát. És abban írja azt, hogy amikor haladtak a pusztákon át Afrikában, azt mondja, hogy állatokkal, jószágokkal csoportban mentek, és azt mondja, napokon keresztül nem találtak vizet. És egyszer azt mondták, hogy most már valahol jó lenne, ha találnánk egy kis vizet, engedjük el a jószágokat, az állatokat, És ezek megérzik, észreveszik, hogy valahol, ahol víz van, ők oda mennek, és mi megyünk utánuk. És egyszer az állatok elindultak szaladni, és az emberek futottak utánuk. És egyszer csak megálltak az állatok, mert őket is megcsalta a déli vár. Úgy látták, mintha ott egy oázis lett volna. És amikor odaértek, akkor látták, hogy ez is egy csalétek volt csak. Testvérek, ezt tanáljuk a világban. Ne feledjük el. Emlékszem rá, amikor sok éven keresztül gyülekezetbe jártam. A gyülekezetben sem találtam örömet. Tudjátok, hogy milyen véleményem volt a híve élet felől. Amikor énekelték a testvérek, üdvteli érzet, Jézus enyém, ezen felette örvendek én. Azt mondtam, na ez a baptista propaganda. Így kell mondani, de én nem érzek semmit, én nem örülök semminek. Én nem érzem bűneim bocsánatát, én nem érzem azt, hogy Krisztus örömöt adna, hogy boldog legyek, olyan boldog, hogy ne férjen belém a boldogság. Voltunk sokszor ünnepélyeken, én Monas Petriben nőttem fel, és voltunk a környékbeli gyülekezetekben, ünnepélyeken, és amikor jöttünk hazafele, testvéreim, bátyáim beszéltek az úton. Te olyan örömöm volt. A mennyországban éreztem magam. Majdnem elrepültem. És én magamban gondoltam, te hogy létezik az? Én nem éreztem milyen örömet. Mi van én velem, vagy mi a baj, hogy én nem érzem? Vajon nem is igaz? Így kell mondani csak? De akkor, amikor megtörtént, amikor megéreztem, amikor megnyitottam szívem az Úr előtt, amikor összetört szívvel leborultam, abban a Monas Petri egyszerű imaházban, csak lócák voltak, nem volt térdeplő, le kellett térdelni a földre, esetleg valami kartonokat tettünk a térdünk alá, amikor egy este mindenki hazament az imaházból, letérdeltem ott is sírva, kiáltottam, Uram, el vagyok veszve, könyörülj rajtam. Jöjj az én szívembe, hiányzol, szükségem van rád, szabadíts meg bűneimből, tisztítsd meg szívemet, életemet, adj kegyelmet a számomra. Úgy sírtam, mint egy gyermek. Én soha addig úgy nem imádkoztam bűneim terhe alatt. Én addig nem tudtam, hogy ilyen is van, és azt se tudtam, hogy ez mit jelent, hogy ebből mi lesz, ennek mi lesz a folytatása. De azután megtudtam, és meggyőződtem persze arról, hogy igen, hát akkor költözött Jézus Krisztus a szívembe, és akkor változott meg az életem egészen. Akkor éreztem meg, hogy még felét sem mondták el nekem annak, amit Krisztusban lehet találni. Testvérek, merjük kinyitni szívünket előtte, mert az Úr valóban boldoggá tudja tenni életünket. Megváltoztatja a pusztaságot, oázissá. De ezért útat kell készíteni, ajtót kell nyitni a számára. Tehát az első módszer, az első módja annak, hogy útat nyissunk Krisztusnak, hogy útat készítsünk, az, ami a szívünkben van, a szívünk ajtajának a megnyitása. A második módszer, az, amikor rajtunk keresztül Jézus Krisztus el akar jutni másokhoz is. Például én hívő lettem, Isten gyermeke lettem, és a feleségem, ha nem az lenne, ha nem az Úr gyermeke lenne, a Jóisten azt akarná, hogy rajtam keresztül eljusson a feleségemhez is. De hogy eljusson hozzá, én kell legyek Krisztus hordozó. Én kell legyek útkészítő a Krisztus számára. És az én életem lehet egy út, vagy lehet egy akadály. Igaz? Milyen jó, amikor jó úton lehet jönni Nagyvárattól egész Szatmárig. Milyen kellemes volt, egy 2 órába került a mai utazás idáig kocsival. És olyan jó, amikor jó úton jöhetünk. Milyen rossz, amikor rossz az út. Milyen sokszor jöttünk rossz útakon. Testvérek, a kérdés az, mi milyen útak vagyunk azok felé, akik még nem az Úr gyermekei. És engedjétek meg, én sok példát szoktam mondani az életből, ami megvilágítsa ezeket az igazságokat, és amiben mi magunk megláthatjuk önmagunkat, hogy mennyire vagyunk Krisztus számára útkészítők. Emlékszem rá, a 60-as években ritka volt akkor egy vallásos irat. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá. Magyarországról átszűrődtek néha-néha, sikerült áthozni egy kis iratot, és egyszer kezembe került egy ilyen kis irat, majdnem egy ilyen kis brosúra féle lehetett. Az volt a címe a könyvnek, hogy Szolgáló szeretet. És ebben a könyvben különböző cikkeket írtak különböző testvérek Magyarországról. És emlékszem rá, hogy dr. Méze Zsigmond is írt legalább egy cikket, erre emlékszek jól, és ebben a cikkben elmondta azt, hogy egyszer egy hívő asszonynak a férje, aki nem volt hívő, elment az imaházba vele, és hamarosan felállt, és azt mondta, hogy testvérek, én szeretnék bemerítkezni, szeretnék ennek a gyülekezetnek tagja lenni. És akkor a testvérek megkérdezték, hogy legyen szíves, mondja el, hogy hát hogy jutott oda annyi éve a felesége ide jár gyülekezetbe, és csak most jutott oda? Hogy jutott oda, hogy most döntsön, hogy elfogadja az Urat, és kövesse az Úr Jézust? Milyen prédikáció hatott rá? Kíváncsiak voltak a testvérek, kinek a prédikációja? Azt mondja ez az ember, én nekem egy halott ember prédikációja, hatott rám, és döntöttem el ennek a prédikációjára, hogy követem az Úr Jézust. Na hát ilyet még nem hallottunk, azt mondják. Hogy létezik az, hogy halott ember prédikációja? És elmondta, azt mondja, az én feleségem ide jár évek óta. És vasárnap, amikor hazajött délben, mindig elővettem. Te megint elkéstél, megint késő jöttél. Te a te testvéreiddel, azt mondja. Mi soha vasárnap idejében nem ebédelhetünk. És elkezdtem veszekedni vele, de ő még jobban veszekedett, azt mondja. És azt mondja, egy veszekedésben, hogy elment az étvágyunk az ebédtől is. Ez minden vasárnap így történt. De nem csak vasárnap, hanem hétköznap is. Feleségem mindig mondta nekem, te a pokolba még, te iszol, cigarettázol, káromkodol, jobb lenne, ha megtérnél, ha hívő lennél te is. Hogy legyek hívő, gondoltam magamba, ha te sem vagy az. Egyszer vasárnap, egy vasárnap hazajött, és én kezdtem a régi mesét, azt mondja. De a feleségem nem folytatta, nem mondott semmit. Én csak mondtam a magamét, ő bement a szobába, és egy néhány másodperc múlva ilyen könnyes szemekkel végzi a munkát, kész az ebéd, minden, és én kezdem megint, azt mondja. Megint túl forró ez a leves. Látod, ha nem idejében készled el? Nem mond a feleségem semmit. Nagyon, nagyon sós az étel. Vagy nagyon borsos, vagy nagyon kevés só van benne. Mindig kötölőzködtem, azt mondja, kötekedtem. És én nem mondod semmit. De én már nem bírtam tovább, azt mondja, te mi van veled? Nem beteg vagy? Valaki meghalt családba, és nem mondod meg? Hát azt mondja a feleségem, miért? Mondja, látom, hogy nem szólsz, nem folytatod, eddig mindig tiéd volt az utolsó szó. És akkor a feleség ezt várta. Azt mondja, először is arra kérlek, bocsáss meg nekem, hogy eddig mind mondtam neked, hogy térjél meg, mert a pokolba mégy, de én sem voltam megtérve. A mai nap az imaházban megértettem azt, hogy én nekem meg kell halni. Keresztre feszítsem az énemet, az óemberemet. Hogy ne éljek én, hanem bennem Krisztus éljen. És a mai naptól kezdve ez eldőlt a szívembe. Én odatettem életem a Krisztus oltárára. Vedd tudomásul, azt mondja, én többet nem mondom neked, hogy térjél meg. Ha nem látod meg az életemben, hogy Krisztus él, ne térjél meg. De ha meglátod, hogy Krisztus él, akkor te felelsz azért, hogy milyen döntést hozol az életedre nézve. Gondoltam magamba, azt mondja a férj, majd meglátjuk holnap. De holnap megint ugyanúgy viselkedett a feleség, és egész héten. És következő vasárnap azt mondja, mondom a feleségemnek, add elő az ünneplő ruhámat. Mi az? Mit akarsz? Szeretnék veled menni az imaházba, a templomba, azt mondja. Hogy ne örült volna a feleségének a szíve. Nem sokára kérte a felvételét, és akkor mondta el, testvérek, amíg a feleségem élt, nem élt benne Krisztus, addig nem tudtam megtérni. De amikor ő meghalt, és elkezdett Krisztus élni benne, akkor azt mondtam, igen, van megtérés, van újjászületés, van Istennek hatalma megváltoztatni az ember életét, ez a Krisztus nekem is kell. Testvérek, milyen útkészítők vagyunk. Csináljátok útat annak, aki jön. Nem csak a nők számára, van a férfiak számára is. Történet. Emlékszem rá, hogy egy magyarországi testvér, azt hiszem 1960-ban, nem tudom mennyire hallottatok, vagy ismertétek Újszászi Illés testvért. Székesfehérváron volt lelkipásztor. Ha nekünk nem lehetett akkor átmenni, de ők, nekik lehetett átjönni is. Érszülősen járt, együtt voltunk, és elmondott egy következő történetet. Azt mondja a testvérek, azt mondja, Oroszországban történt egy nagyon kellemes eset. Moszkvában, a kommunista világban, azt mondja, baptistákat a pünkösdistákkal kényszerűleg egyesítették, és Moszkvában volt egy 6000 tagú gyülekezet. És a teremben nem fértek többen be, mint 2000-en. És így minden vasárnap három csoportba gyűltek különböző időben, és olyan buzgóság és erős melegség is szeretett volt a gyülekezetbe, hogy rendkívüli volt. Ebből a gyülekezetből, és ebből a városból azt mondja egyszer a kommunista párt egy családot, azt mondja, készítsd el magad, készítsd el a házadat, három nap múlva, azt mondja, kamionra teszünk minden bútorodat, és elmégy, vagy 600 kilométerre oda, ott vár egy lakrész, vár a gyár, és vár a gyárban egy munkahely, ott fogsz dolgozni, ott leszel családoddal együtt. Akkor nem lehetett ellenállni, a párt ezt rendelte, nem teljhatalma volt a kommunista pártnak. A testvér elkészült, elment, elköltözött és elkezdett járni a gyárba. Gyerekei voltak, családja volt, és keresett templomot, imaházat, nézett szél abban a városban. Nem talált. És akkor azt mondta, Uram, miért küldtél ide ebbe a pusztaságba, azt mondja. Nincs senki hívő, nincs keresztény, nincs templom, nincs imaház. Mi lesz velem, velünk, gyermekeimmel? Mi lesz a jövőnkkel, Uram? Hát miért küldtél ide? Miért engedted, hogy ide hozzanak ebbe a pusztaságba? 3 hónap múlva körülbelül ő végezte a munkáját. Munkatársai jönnek hozzá, és azt mondják, te ember, te ki vagy? Azt mondja, hát ki vagyok, ez és ez, azt mondja, nem tudjátok. Nem az, te milyen ember vagy? Én azt mondja, mesterember, nem látjátok, hogy mit végzek? Nem, azt mondja, nem ezt kérdezzük, azt mondja. Te nem olyan ember vagy, mint mi. Hát miért? Azért, mert azt mondja, te amikor kiveszed a fizetésedet, te nem jössz velünk inni. Te nem jársz a klubba. Te soha nem késel a munkahelyen. Te soha nem káromkodsz. Te becsületesen végzed a munkát. Soha nem feleselsz, és nem feleselsz, és nem veszekedsz a főnökkel. Te más ember vagy, te nem olyan ember vagy, mint mi. És ezt várta a mi testvérünk, azt mondja, én hívő ember vagyok, keresztény vagyok. Hát mi az, hogy keresztény? Azt mondja, itt a munkahelyen nem szabad nekünk itt erről, nem csak, hogy nem szabad, nincs időnk itten erről beszélni, gyertek el a lakrészemre, lakásomba. Munkaidő után, és elmentek, amikor mentek, már voltak vagy 10. És akkor az ember kinyitotta a Bibliát, és megmagyarázta nekik, hogy mit jelent bűnben élni, mit jelent megtérni, Krisztust követni, és hogy kell vállalni ezt, és hogy történik meg az életében. És azt mondta akkor újszászi testvér, hogy körülbelül vagy 65 tagú gyülekezet van már abban a városban. Azt mondja. Egy ember, egy hívő család nem mondott semmit, csak élte a krisztusi életet a munkahelyen, a családban, a városban. Készítette az útat, és maguk az emberek tették fel a kérdést, hogy milyen ember vagy. Persze, hogy bizonyságot kellett tenni, és csak is így tudták megérteni az emberek és elfogadni az Isten beszédét, de az ő élete volt az, ami útat készített a Krisztus számára. Egy másik eset, ugyancsak egy férfiről van szó, egy magánvállalkozó, építészmester. Körülbelül vagy 15 ember dolgozott a keze alatt, és minden vasárnap ment az imaházba. Baptista ember volt. Nem mondom azt, hogy hívő. Hívő kellett volna legyen. Minden vasárnap ment az imaházba. Nem volt imaház abban a faluban, ahol ő élt. A szomszéd faluba kellett menni mindig imaházba, ha akart, ugye, testvérekkel együtt imádkozni, és az imaházban részt venni Isten tiszteleten. És egyszer arra járt egy ilyen, akkor ugye voltak ilyen önkéntes misszionárosok, mint régen voltak, nem tudom mennyire emlékeztek, Hubert testvére, Gellén testvére, meg a többi idős testvérek elindultak, aztán téli időszakban jöttek, jártak, hétköznap, vasárnap. Egy vasárnap reggel úgy megérkezik egy ilyen lelki munkás, és ami szomszédunk, tehát ami mesterünk, ő is mindig igyekezett, ő az első akart lenni mindig, és sikerült neki sokszor az első lenni, pedig a szomszéd faluból jött. És elkezdtek beszélgetni, találkozik a mester a lelki munkással. Azt mondja, uram, azt mondja, ebből a, nem, a szomszéd faluból vagyok, és azt mondja, ennyi és ennyi kilométer teszek, testvér, képzelj el, és majdnem mindig az első vagyok. Hát azt mondja, abban a faluban nincsenek hívők. Nincsenek, azt mondja. Nincs gyülekezet? Nincs gyülekezet. Hát miért nincs? Hát azt mondja, nem akarnak az emberek megtérni. Hát a testvérnek a családja hívő, a felesége meg a gyermek. Nem, azt mondja. Hát nem mondta nekik? Hát dehogy nem mondtam, de nem akarják fogadni. Milyen munkát végez? Mondja. És azt mondja, a munkatársak vagy az alattvalók azoknak nem mondta, hogy térjenek meg, de hogy nem mondtam, de nem akarnak megtérni. Nagy beszéd után azt mondja, ne haragudjon, azt mondja, én nem ismerem magát, azt mondja, de én úgy sejtem, hogy maga sincs megtérve. Ez valahogy ilyen szavakkal fejezte ki magát. Persze, hogy nem tudjuk ezt tökéletesen előadni, de ez volt az értelme. De a mi testvérünk, a mi emberünk annyira megsértődött, hogy majdnem vette a kalapját és elindult hazafele. Csak mégis szégyelt ezt megtenni. Ott maradt, de nem bírta hallgatni a prédikációt. Ilyen embernek a prédikáció, így megmerte sérteni, annyi éve imaházba jár is. Ő nem hívő, nincs megtérve. Majd hazamegy, és bemegy a szobába, nem kellett neki se ebéd, se semmi. Szinte vergődött az ágyon. Hogy tudott ilyet mondani? Hogy tudott ilyet mondani? Egyszer csak a lélek meggyőzi. Leborul. Uram Isten, ennek az embernek igaza van. Én sem vagyok megtérve. Ha meg lennék térve, mások is megtértek volna. Uram, könyörülj rajta. Uram, meg akarok térni. Uram, bocsáss meg bűneimet. Adj kegyelmet, adj szabadulást. Ments meg engem. Adj kegyelmet a számomra. Segíts, hogy hívő legyek igazán. Megtörtént az életében a változás. Másnap reggel jönnek a munkások. Az egyik munkás elrontott valamit az ácsmesterségben, olyan helyen vágta el a fát, ahol nem kellett volna, és várta, hogy a gazda, a főnök most káromkodik egy nagyot. Mert régen így történt. Most azt mondja a fiam, máskor vigyázz, azt mondja, légy figyelmesebb. És a munkás felfigyelt rá, hogy nem káromkodik a főnök. És eltelik egy nap, egy hét. Következő vasárnap a munkásai mind azt mondták, mi is szeretnénk oda elmenni abba az imázba. És elmentek abba az imázba is. Nem sokára ott a faluban gyülekezet alakult. Mert a mi mester testvérünk megtért. És Krisztusnak útkészítője lett. Ugye mennyire igaz az, hogy lehet a mi életünk egy botránkozáskő? Vagy útkészítő. Emlékszünk arra, hogy mikor az Úr Jézus a Lázár sírja előtt áll meg, azt mondja, hengerítsétek el a követ. Én feltettem a kérdést magamban. Az Úr Jézus nem hengeríthette volna el a követ? Vagy nem mondhatta volna, hogy kő, hengeredj el? Ha ugye föl tudta támasztani Lázárt a halálba, nem tudta volna megtenni azt, hogy a követ is elhengerítse, de valamit az emberek is kellett tegyenek. A Jóisten embereket használ eszközökül, hogy útat készítsenek a halottak felé. És nagyon sokszor a hívő ember, ahelyett, hogy egy út legyen, egy ilyen szigetelőkő, vagy én akadály, botránkozás Krisztus előtt, hengerítsétek el a követ. Én nem tudom, mi az a kő az életemben, életedben. Milyen szenvedély, milyen bűnös gondolatok, megnyilvánulások, milyen szavajárásod, vagy a pohár. Mi az a kő, amiben mások, a családtagok, a halottak megbotránkoznak, ami nem engedi, hogy Krisztus hozzájuk jusson. Hengerítsétek el a követ, csináljatok útat annak, aki jön a pusztákon át. Megértettük, testvérek, hogy a mi szívünkben útat kell készítsünk, miután mi bennünk helyet talált Krisztus, rajtunk keresztül kell útkészítők legyünk, hogy rajtunk keresztül Jézus eljusson másokhoz is, hogy ne akadályozzuk meg a Krisztus munkáját, mert ő haladni akar előre, menni akar előre, másokhoz is el akar jutni. Úgy fénylik a világosságotok, ugye? És tudjuk az igét. A harmadik módja annak, hogy tudunk útat készíteni, ez az ima élet. Nem tudom, mennyire biztos hallottatok erről. Én talán nincsen ígérdetés, hogy erről ne essék szó, hogy ne mondjak valamit. Tegnap a konferencián azt mondtam a testvéreknek, szívesebben vezetnék imaórát. Szívesebben vezetnék minden vasárnap imaórát, mint prédikáljak. Jobban szeretem imára buzdítani a testvéreket, én magam is imádkozni, és másokkal imádkozni, mert az imádkozásra nagy szükség van, és ennek nagy hatása van. Igen, hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése, azt mondja Istenek igéje. És azt vélek, ne feledjük el, ne szorítsuk ki az imaórát a gyülekezetből. De ne elégedjünk meg azzal, hogy az imaházban imádkozunk. Mert nekünk otthon, a magánban, nem csak a családdal együtt, hanem a magányban ima életet kell élünk. És a kérdés az, hogy mennyi időt töltünk minden nap térdeinken Istennel közösségben. Miért kell imádkozni? Hát egy néhány másodperc alatt elmondjuk mind azt, amiért kell imádkozzunk, nem? És akkor miért töltsünk egy negyed órát, egy fél órát imádságban? Mit tudjunk mondani? Ismételjük ugyanazokat a szavakat, mint mondja az Úr Jézus, hogy a pogányok teszik. Nem, testvérek, mennyien vannak, akikért kell imádkozzunk? Vajon van-e ima listánk? Ha nincs senki a családban, aki nincs megtérve. Tehát azok nevét hamar elmondjuk. De a körülöttünk nincsenek mások, a mi utcánkban nincsenek mások, a blokkban, ahol lakunk, nincsenek mások, akik nincsenek megtérve. Testvérek, ki fog érettük imádkozni, ha mi nem imádkozunk? Hogy jut el hozzájuk Krisztus, ha mi nem készítjük az útat? Az imádkozás. Azt mondta Olálivő testvér, azt mondja, prédikálni azoknak, akikért nem imádkoztunk, annyit jelent, mint a vetőmagot az aszfaltra dobni. És nincs olyan földműves, ugye, aki a vetőmagot a megmunkálatlan földbe dobja, hanem jól megmunkálja, jól fölszántja, és jól elkészíti a talajt, ami elkészíti az emberek szívét az ige számára, testvérek, a mi imádságunk, a mi könyörgésünk. Nem tudnak róla az emberek. Nem kell tudjanak, nem kell megmondani nekik. De imádkozhatunk azokért is, akik nem akarnak megtérni, és nem is akarnak hallani arról. És imádkozni lehet, testvérek, az ellenségünkért is, és imádkozni lehet a magyarokért, és a románokért, és az ukránokért, és az oroszokért, és a kínaiakért is. Gondolunk erre, hogy mi van Észak-Koreában. Gondolunk arra, hogy mi van Afrikában. Gondolunk arra, hogy mi van az iszlám országokban. Testvérek, szívünkön hordjuk ennek a világnak sorsát. Tudunk-e sírni felette, hogy vesznek el az emberek? Vajon nem a mi kötelességünk, hogy hozzuk Isten elé ezeknek sorsát? Hogy Isten nyisson ajtót, hogy hallják meg az evangéliumot. Szabaduljanak meg bűneikből. Ismerjék meg az Urat! Kicsoda fogja ezt tenni, ha mi nem? Nem megyünk misszionárusoknak. Nem kell elmenjünk, testvérek, de térdeinken misszionárusok lehetünk az egész világon. Nem tudom, mennyire ismerjük, aki imádkozik másokért és más országokért, az kell ismerje annak az országnak, vagy annak a népnek a különlegességét. Testvérek, minden ilyen információkat próbálok összeszedni, és örülök, amikor hallok valamit Észak-Koreáról, vagy Szudánról, vagy Dél-Afrikai Köztársaságról, vagy a dél-amerikai országokról, vagy Európáról. Nem kell messzire menni. Európa nagy része pogány. Mi mit teszünk azért, hogy Isten megmentse őket? Egyszer biztos tudjátok, hogy a 70-es években egy nagy ébredés volt a nagyváradi román gyülekezetben, és egy falusi lelkipásztor egyszer egy ilyen gyűlésen, egy konferencián megkérdezi Olálivő testvért, azt mondja, de mi a magyarázat annak, hogy azt mondja, itt Nagyváradon ilyen sokan térnek meg, ahol mi prédikálunk, azt mondja, ott nem tér meg senki, még a benszülöttek még csak bemerítkeznek, de a világból nem jön senki. Mi a magyarázat annak, azt mondja. És ott volt egy harmadik lelkipásztor, nem én voltam, nem voltam jelen, azután hallottam a beszélgetést. Azt mondja, megmondom én, mi a magyarázat, azt mondja. Nagyváradon jártam, egy hívő családban, és szó jött az imádkozásról. És volt ott a családban egy 9,5 éves lány, bemegy a szobájába, kihoz egy noteszt, azt mondja, és megmutatja, azt mondja, hogy testvér, nézze meg, 86 név volt felírva abban a noteszbe. Mi van ezekkel, mondom, kérdezem tőle, mondja a lelkipásztor. Ezért a 86 lélekért imádkozok minden nap. Iskolatársaim, tanítók, tanítónék, szomszédok, ismerősek, rokonok. És hiszem, hogy egy napon meg fognak térni. És akkor rá lévő testvér azt mondja, na ez a válasz, ez a felelet. Azt mondja, ilyen fiatalok, meg gyermekek, meg felnőttek, meg öregek, százak és százak vannak ebben a gyülekezetben, akik sok száz lélekért imádkoznak, minden nap és bőtölnek. Nem én végzem a munkát, azt mondja, ezek végzik a munkát, azt mondja. Amikor jönnek, amikor ezek az imaházba jönnek, azt mondja, nem csoda, ha úgy érzik, hogy egy magas feszültségi áram üti meg őket, és törnek össze is, és roskadnak le térdeikre, és kiáltanak Istenhez kegyelemért. Csináljátok útat annak, aki ilyen. Vagy útkészítő, kedves testvérem. Út év elején vagyunk. Az első hónapban. Készek vagyunk azt mondani, Uram, itt van az életem. Itt a szívem. Itt van mindenem. Az oltára szeretném tenni. Szabadíts meg mindentől, ami nem te tőled van. És e mai naptól kezdve szeretnék egy útkészítő lenni a számodra. Ebben az évben sok szívhez, sok lélekhez jussál el. Segíts meg imádkozni. Testvérek, ha 15 percet imádkozunk egy nap, tudjátok, hanyad része ennek a 24, ez a 24 órának? 96. része. Hát megérdemel Isten, hogy annyit adjunk neki egy 24 órából? Megérdemel? És képzeljük el, testvérek, próbáljuk meg, ha 5 percig olvasunk Bibliát, legalább egy ilyen oldalt elolvasunk 5 perc alatt. És 10 percig imádkozunk, legalább 200 emberért tudunk imádkozni 10 perc alatt. Tapasztalatból mondom, még többért. Írjuk fel azok nevét, ha nem tudjuk észbe tartani, hogy szüntelen könyörgünk érettek, mert sokan vesznek el, mennek a pokolba, mert nincs, aki érettük könyörögjön. Az Úr segítsen, meghalljuk Isten üzenetét, és legyünk egyen-egyenként Krisztus számára útkészítők. Amen.
Amen.
Istenünk, köszönjük, hogy igédből tanítottál bennünket. Arra kérünk, segíts meg, hogy ne legyünk olyanok, mint az útszéli föld, vagy a köves hely, hanem legyünk jó, megmunkált föld. Legyen a mi szívünk az ige számára termőhely. Add, hogy bennünk igéd gyümölcsöt tudjon teremni. Legyünk valóban útkészítőid. Gyarapítsad ezek számát itt Szatmáron, és gyarapítsad ezek számát egész Romániában és az egész világon. És add, hogy ezáltal Jézus Krisztus, a király, a győztes, tudja elfoglalni az egész világot, és minden térd meghajjon előtte, és minden nyelv valli, hogy ő az Úr. Végezetül a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyatyánk szeretetes, a Szentlélek áldott, közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, most is, örökkön örökké. Amen.